Új Európa született a tagállamok közötti viszony újraalakításával, fel kell adni az európai álom gondolatát, a kötelező euró pedig része az európai hanyatlásnak. Többmás mellett erről beszélt a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferenciáján. Jelenleg Európában az az igazi kérdés, hogy milyen Európa lehet a sikeres partnere Ázsiának, tette fel a kérdést az MNB elnöke, aki úgy vélte, álláspontja szerint nem a mai Európa az, amelyik szóba jöhet Ázsia sikeres partnereként. Matolcsi Györgyöt hallják.
Jelen pillanatban az Európai Unió a nagy versenytársához képest hanyatló szakaszban van, hanyatlik. Azt gondolom, hogy négy fő oka van. Volt egy nagyon káros európai álom. Valamikor a 80-as évek végén, 90-es évek elején. Európa lépjen a globális szintérre Amerika mellé, elé, fölé. Ez nagyon komoly és súlyos negatív következményekkel járt. Egy rémálommá alakult. Túl centralizált brüsszeli, európai birodalmi álomból fakadó brüsszeli központ jött létre. A közös piac az csak félig sikerült, a pénzügyi rendszerben, bankrendszerben tudjuk, és nincs a szolgáltatások közös piaca, úgy, mint az árupiacok esetében. És persze a kötelező euró is része az európai hanyatlásnak.
Matolcsi György azt is felvázolta, hogy mi lenne az ideális megoldás, mit kellene tennie Európának.
Azt gondolom, hogy először is el kellene szakadnunk az Európai Egyesült Államok gondolatától, a birodalom, az európai birodalom gondolatától. Káros volt, nagyon sok veszteséget okozott, az euró Franciaország és Olaszország esetében több ezer milliárd eurós veszteséget okozott. Ahogy azt gondolom, hogy fel kell adni az európai álom gondolatát, ki kell nyújtani a karunkat az összes Európai Unión kívüli európai állam felé, és azt gondolom, hogy Európának, Ázsiához és Amerikához hasonlóan az erősségeire kell játszani.
A jegybank elnöke lehetségesnek nevezte, hogy megszülessen egy új Európa.
Ez talán egy Commonwealth típusú Európai Unió lesz, ahogy majd egy angol szász Commonwealth is kialakulóban van. Én azt gondolom személyesen, hogy eljön az idő, 8-9-10 év alatt, hogy Európa új egyezményt kössön egy másik európai országgal, Oroszországgal is.
Azt mondta, a tagállamok közötti viszony megváltozhat, ha az Európai Unión belüli szerződés elvesz, visszavesz, visszaad jogköröket a tagállamoknak, és ezek a megerősödött tagállamok új Európai Uniót alkotnak. Matolcsi György kifejtette, egy új európai paradigma felé haladunk, csak ez lehet a sikeres irány, el kell hagyni a globális hatalom világképét. Egy az európai közös piacra hasonlító új szerveződésre van szükség, a központi irányítási jogkörök egy részét decentralizálni kell. Magyarország alapítója lehet egy ilyen lazább európai szerveződésnek. Magyarországon keresztül ugyanis meg lehet közelíteni Európa sokszínűségét, fogalmazott a konferencián Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Véget ért a nyugati világ civilizációs dominanciájának 500 éve, és ezzel a nyugati világon belüli liberális, progresszív gondolkodás dominanciája is, jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Nemzeti Bank ugyanezen rendezvényén. Orbán Viktor elsőként Matolcsi György gazdaságpolitikában végzett tevékenységét méltatta, emlékeztetett a 2010-es kormányváltást követően miniszterként, a mostani jegybank elnök rakta le a mai magyar gazdaságpolitika alapjait, ezt követően pedig az MNB elnökeként is aktív jegybanki stratégiát folytatott. Orbán Viktor áttérve a konferencia témájára elmondta, ő maga 2009-ben kezdett foglalkozni Eurázsia gondolatával, a 2008-as válságot követően ugyanis azt látta, a nyugati világ nem képes az önmegújításra. Kiemelte, a változtatások rendkívül gyorsak, ezekre a politikának mindig időben kell reagálnia.
A politika lényege az ütemérzék. Sok okos ember van a világon. Lényegében egy kormányzat a világon jelenlévő összes tudást be tudja gyűjteni. Politika nem a tudás birodalma. A politika az az alkalmazásnak a birodalma, az alkalmazás lényege pedig az ütem. Nem csak jó dolgokat kell alkalmazni, hanem megfelelő időpontban kell alkalmazni. Egy olyan méretű ország esetében, mint Magyarország, az ütemtévesztés halálos.
A miniszterelnök szerint számos olyan példa van a magyar történelemben, amikor az országunk nem jól reagált, ezek mind intőjelek, fogalmazott.
Egy olyan méretű ország, mint Magyarország, nem lehet buta, nem lehet lassú, nem lehet unalmas, nem lehet követő, nem hagyatkozhat mások megértésére és mások interpretációjára. Egy ilyen méretű országnak, mint Magyarország, ha olyan színvonalon akar érni, mint ahogy mi akarunk, ha olyan történelmi hagyományokhoz akar méltónak lenni, mint ami a mi 1000 éves történelmünk volt, akkor élesnek, gyorsnak, okosnak kell lennie, nyitottnak a világra, és folyamatosan gondolkodnia kell, hogy nem ulassza el a megfelelő pillanatot a szükséges döntéseknél.
Orbán Viktor szerint hiába vagyunk az unió tagjai. Az, ami a nagy országoknak lehetőségként ott van, lehetővé teszi számukra a lassabb, óvatosabb változtatást. Ezt mi nem tehetjük meg. Kiemelte, azok a változások, amelyeket napjainkban látunk, nem átrendeződést, hanem visszarendeződést jelentenek.
Mindannyian érezzük, hogy ez a gondolkodásmód, ez a nyugati stratégia, benne Európa stratégiája érvénytelen, sikertelen, és valami véget ért. Nagy vita van arról, hogy hogy kell megfogalmazni azt, ami véget ért. Én leginkább azt mondanám, hogy véget ért a nyugati világon belüli liberális, progresszív dominancia. A nyugati világ nem csak a világ újraszervezési elgondolásában, stratégiájában vallott kudarcot, hanem saját közegében a nyugati világon belül is kifulladt. Úgyhogy saját maga kormányzására is egyre inkább képtelennek bizonyul a liberális, progresszív dominanciára épülő európai politikai rendszer. Ennek következtében, mondjuk úgy, hogy a nyugat elbizonytalanodása következtében véget is ért a nyugat civilizációs dominanciájának 500 éve.
Európa nem tudja belehelyezni magát az eurázsiai kontextusba, részben ezért is Európa ma a világban zajló változások vesztese. A kontinens lemaradt a technológiai versenyben, az európai innováció pedig, amire olyan büszkék voltunk, elpárolgott, fogalmazott a konferencián Orbán Viktor miniszterelnök. Várhatóan januártól lehet majd igényelni a munkáshitelt, a részletes szabályok azonban még nem teljesen ismertek. Az új konstrukció fontosabb elemeiről Várkonyi Gyula kérdezte Palkó Istvánt, a Portfólió vezető elemzőjét.
Mindenki felveheti a munkáshitelt, aki 17 és 26 év közötti, és nem rendelkezik diplomával, illetve nem folytat felsőoktatási tanulmányokat. Magyarul nagy valószínűséggel dolgozik, ez egyébként szükséges is hozzá, tehát legalább 7-20 órás bejelentett munkaviszonnyal kell rendelkezni hozzá, vagy ennek megfelelő vállalkozói státusszal. Egyébként olyan sok buktatója nincs a hitelnek, mint sok más kamattámogatott hitelnek. A munkáshitel ugyanis nem feltétlenül kötődik családalapításhoz, nem szükséges hozzá gyermekvállalást teljesíteni. Mindössze két dologra kell figyelni. Az egyik az, hogy 5 éven keresztül Magyarországon kell hozzá élni, és Magyarországon kell hozzá dolgozni is, tehát egy 5 éves rökhözkötés van beépítve a termékbe. Ez egyébként még nem a végső változat, egyelőre társadalmi egyeztetésen van. A buktatót tehát elsősorban az jelenti, hogyha valaki elköltözik Magyarországról, illetve nem folytat itt Magyarországon kereső tevékenységet. Ebben az esetben ugyanis bizonyos szankciók várnak rá. Ez a szankció a kamattámogatásnak a visszafizetési kötelezettségét jelenti, méghozzá a feltétel megszegésétől lényegében 120 napon belül egy összegben kell visszafizetni a kamattámogatást, ami egy jelentős tehertétel lehet a hitelfelvevő számára. Hogyha bármilyen okból, például a foglalkoztatás elvesztése miatt, és mondjuk már a munkakeresés is megszűnik, és a TB biztosítási jogviszonya az megszűnik, akkor ez esetben természetesen törekedni kell arra, hogy fennmaradjon ez a társadalombiztosítási jogviszony. Ellenkező esetben, ugyanis hogyha 90 napig nem áll fenn folyamatosan a jogviszony, akkor bizony szankcióra kell számítani. Maga a munkáshitel az alapesetben kamatmentes, ha azonban megszegjük ennek a feltételeit, akkor az aktuális hozamkörnyezettől függő mértékű kamatot kell fizetni a hátra lévő összegre, tehát azon túl, hogy a kamattámogatást, az addig igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni. Ez jelen esetben egyébként maga a kamattámogatásnak az összeg az 7,5% környékén van, és a jövőbeni kamat fizetés kötelezettsége is megemelkedik, az pedig a mostani hozamkörnyezetben 11,7% lenne. Ez azt jelenteni, hogy lényegében egy jobb személyi kölcsönnek a kamatszintjére emelkedne a munkáshitelnek a kamata, tehát olyan lenne, mintha egy néhány milliós személyi kölcsönnel rendelkezne az illető.
A gyermekvállalás ugyan nem feltétele a munkáshitel igénylésének, ugyanakkor jelentős kedvezményekkel jár, melyek ezek?
hogyha valaki a munkáshitel futamideje alatt gyermeket vállal, akkor a gyermek megszületését követő, vagy örökbefogadását követő 2 évig felfüggeszthető a hitelnek a törlesztése, már az első gyermeknél. A második gyermeknél szintén felfüggeszthető, de ezen kívül eltörli az állam a tartozásnak a felét. Ha pedig a harmadik gyermek is megérkezik, akkor a tartozásnak az egészét eltörlik.
A munkáshitel szabad felhasználású hitel, tehát gyakorlatilag bármire el lehet költeni. Teszem azt, megteheti-e a hitelfelvevő, hogy ebből állampapírt vesz, és gyakorlatilag keres is rajta?
Minél fiatalabb a hitelfelvevő, annál nagyobb a valószínűsége, hogy azonnali hitelcéllal még nem rendelkezik, de néhány éven belül akár vásárolna egy autót, akár a vállalkozását, hogyha vállalkozóról van szó, akkor fejleszteni ebből az összegből, akár pedig családot alapítana, hiszen 20 éveseknél már minden további nélkül ez is felmerülhet. Tehát a köztes időre érdemes lehet befektetni ezt az összeget. Nem mindegy azonban, hogy milyen időtávra tesszük meg ezt, hiszen az állampapírok jellemzően akkor a legkedvezőbbek például, hogyha az előre meghatározott időtartamra fektetjük be őket, akkor költségmentesen tudjuk a lejárat végén felvenni a befektetés összeget.
Pakó Istvánt, a Portfólió vezető elemzőjét hallották. Az alapér mellett a magánélet tiszteletben tartása és a jó hangulatú támogató közeg számít a dolgozók számára a munkahelyük kiválasztásakor. Derült ki a PwC 8. alkalommal elkészített munkaerőpiaci preferencia felméréséből, amelyben idén több mint 90 ezer tapasztalt munkavállalót, egyetemi hallgatót és közoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákot kérdeztek. A részletekről Reguli Mártát, a PwC HR tanácsadási üzletágának vezetőjét kérdeztem.
Azt látjuk, hogy ha visszatekintünk 1-2 évvel ezelőttre, akkor 2 évvel ezelőtt ugye a munkahely stabilitás volt a legfontosabb az energiaválság kapcsán, aztán az infláció miatt tavaly nagyon a pénzbeli motivátorok voltak az első 5-10 elemben. Idén az a jó hír igazándiból, hogy mintha a Maszló piramisban egy picit feljebb léptek volna az elsősorban fehér kaléros válaszadók, és az alapbér mellett a második legfontosabb szempont az a magánélet tiszteletben tartása, tehát nagyon fontos, hogy a munkahely kereteket adjon a munkának, és legyen lehetőségük hazamenni, hobbiaiknak, családjuknak is élni, és emellett a szociális faktorok erősödtek fel nagyon, mint az, hogy milyen csapatban dolgozunk, vagy mennyire felkészült támogató a vezetőnk.
De továbbra is ez a legfontosabb, hogy mennyi az alapbér, tehát, hogy milyen fizetést kapunk az adott munkahelyen?
Ez így van, évek óta az alapbér megingathatatlan az első helyen áll.
Mi az, ami újszerű a felmérésben? Tehát mi az, ami mondjuk esetleg a korábbi preferenciákhoz képest felerősödött?
Van egy-két tétel, ami nagyon nagyot ugrott előre, tehát ez egy 40 tételes kérdőív, és 10-11 helyet ugrott előre. Egyrészt az, hogy a vállalatnak milyen stratégiája van, mennyire jövőt álló a terve. Ez itt a mesterséges intelligencia és egyéb ilyen felforgató technológiák miatt egy érthető dolog, hogy a munkavállalók kíváncsiak arra, hogy mi a válaszuk, mi a tervük a cégeknek abban, hogy versenyképesek maradhassanak. A másik, ami egy nagyon pozitív meglepetés volt, az az, hogy a sokszínűség, egyenlőség egyre fontosabb, ez 10 helyet ugrott. Ha a munkavállalókat nézzük, akkor 22. helyen áll, tehát egy középmezőny, de ha az egyetemistákat, akkor 17. és a középiskolásoknál már 12. helyen van. Tehát minden fiatalabb korosztályra nézünk, nagyon fontos nekik az, hogy például legyenek női vezetők is, hogy ők saját maguk identitását megélhessék a munkahelyen, bevehessenek színes pulcsiban, este költönnyakkendőbe. Tehát egy sokkal személyesebb, igazságosabb, egyenlőbb közegre vágynak.
Mennyire érvényesül ez a hazai munkahelyeken, tehát a fiatalok által támasztott igények?
Én azt gondolom, hogy a mai munkahelyek nagyon sok energiát áldoznak arra, hogy az generációnak az igényeit megértsék, és ez is például, amit most említettem, egyfajta ilyen generációs igény. Ha abba belegondolunk, hogy az generáció túlnyomó többsége most már a munkaerőpiacon ott van, vagy gyakornokként, vagy munkavállalóként, és ugye az alfa generáció pár év múlva már az egyetemekre fog belépni. Tehát, hogy itt igazán most már lassan az alfa generáció elvárásait is el kell kezdenünk monitorozni és megérteni, hogy fel tudjunk erre készülni.
Amellett, hogy ezeket a preferenciákat megkérdezték, átadták az év legvonzóbb munkahelye díjakat is, az összesített kategóriában kik lettek a dobogósok idén?
Még mindig az autóipar az, amelyik a legerősebb, ugye tavaly és tavaly előtt is ott álltak a dobogón. Az első helyen a Mercedes-Benz végzett, mint legvonzóbb munkáltató, a második helyen az Audi, és a harmadikként az OTP Bank.
Regüli Mártát, a PwC HR tanácsadási üzletágának vezetőjét hallották. Idén is elismerte a betegorvos kommunikációban, a prevencióban és az innovációban kiemelkedően dolgozó hazai házi orvosok munkáját a Richter Gedeon gyógyszergyár és a Magyar Orvosi Kamara. Ezúttal 7 házi orvos vehette át a kitüntetést, mondta Kozma Róbert, a Richter Gedeon enyerté belföldi értékesítési és marketing igazgatója, a Richter érdemérem díj zsűri tagja.
Mikor létrehoztuk a díjat, alapvetően az egyik kiemelt célunk az volt, hogy az egészségben dolgozó szakemberek részére egy plusz megbecsülést tudjunk átadni, ezzel is elismerve a munkájukat. És egyértelmű volt számunkra, hogy mindezt az alapellátásban dolgozókkal, a házi orvosokkal kezdjük, úgyhogy 2022 őszén a házi orvosok részére szerveztük meg az első Richter érdemérem átadását, hiszen a nevükből, az alapellátásból kifolyólag ők az alapjai a hazai egészségügyi ellátásnak, a pilléréi az egészségügyi rendszer működésének, és ugye azokat a kategóriákat, amiket létrehoztunk a díjnál, a betegkommunikációt, a prevenciót és a tudományos innovációt, abból kettőnél egyértelműen kiemelten fontos a házi orvosok szerepe a betegkommunikációnál és a prevenciónál is.
Melyik kategóriára érkezett a legtöbb pályázat?
Majdnem azonos számmal érkeztek pályázatok, de alapvetően a prevenció és a betegkommunikáció az, amelyben nagyobb számú pályázat volt, mint a tudományos innovációban, így mondanám.
Azt, hogy a betegkommunikáció hogyan zajlik, azt hogyan lehet egy pályázati anyagban bemutatni?
A pályázati anyagban pont azokat a gyakorlatokat mutatták be, hogy ők mivel utatnak, mivel szolgáltatnak többet a pácienseknek, hogy működik egy több csatornás kommunikáció a páciensek felé, amiben kihasználják a digitális, vagy ott esetben a nyomtatott sajtónak is a lehetőségeit. Volt olyan házi orvos, aki a nyomtatott sajtón keresztül ad folyamatosan híreket, akár egész oldalas interjúk jelennek meg vele bizonyos témák köré csoportosítva. Van, aki a digitális naplóbejegyzéseket, illetve időpontfoglalókat alakít ki, van, aki pedig a TikTokon van jelen, mint plusz csatorna a betegkommunikáció segítésére.
Az a házi orvos például, akit a prevenciós területen ismertek el, ő milyen fajta tevékenységet végez a betegei körében?
Szűrővizsgálatokat szervez rendszeresen többféle betegség köré csoportosítva, és ezeknek plusz megjelenéseket is biztosít. Online felületein is plusz betegtájékoztató anyagokkal, tehát ő is részben több csatornán keresztül segít eljutatni az információt egészségtudatosság vonatkozásában, részben pedig magukat a szűréseket szervezi meg.
Tehát mondjuk akár helybe hoz szűréseket a rendelőjébe?
Igen.
Kozma Robertet, a Richter Gedeon Enyerté belföldi értékesítési és marketing igazgatóját, a Richter érdemérem díj zsűri tagját hallották. Fájdalommentes oltás és antibiotikumos kezelés előtt célzott laborvizsgálat, több más mellett ilyen innovatív megoldásokat alkalmaznak abban a gyermekházi orvosi praxisban, amely idén innováció kategóriában elnyerte a Richter érdemérem külön díját. A kitüntetett Tordas Dániel Budakalászon dolgozó gyermekgyógyászt kérdeztem.
A tudomány fejlődik, a technika fejlődik, és egyre több eszközre van lehetőség, eszközbeszerzésre van lehetőség a praxisokban. Ez azt jelenti, hogy lehetőség szerint olyan eszközöket szerezzünk be, amikkel megelőzhetjük akár a több hónapos szakorvosi rendelésekre való várakozásokat, de kórházi felvételeket is. Ilyenek különféle gyors eredményt adó laborautomaták, vérképautomaták, automata, gyulladásos értéket mérő, CRP-t mérő automata, de mindenhez hozzájárul nem csak a diagnosztikához, hanem a különféle beavatkozásokhoz, mint például ugye a gyermekorvosi praxisokban nagy hangsúlyt jelentő oltásoknak a figyelmet rá kell fordítanunk, hiszen ez egy fájdalommal jár, és a díjban szerepel az is, hogy különös hangsúlyt fektettünk már évek óta fájdalommentes oltásokra. Külföldről lehetett beszerezni először egy olyan kis sárga műanyag lapocskát, amin műanyag tüskék vannak, amit odanyomva az oltás helyére, amikor odanyomjuk, akkor az oltást már nem érzi. De hát fejlődött a technika, most már van VR szemüveg is, egy amerikai gyermekegészségügyi alapítvány kifejezetten ilyen célokra fejleszt alkalmazásokat, hogy a VR szemüvegnek köszönhetően teljesen elterelődjön a gyerekeknek a figyelme, kilépjenek a rendelőből, és ezáltal egyáltalán ne vegyék észre az oltást, és a legújabb technika pedig már a tűmentes oltás, amikor tű nélkül lehet ugyanúgy izomba beadni hatóanyagot.
Tordás Dániel, Richter különdíjas gyermekgyógyászt hallották.